Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. Vasárnap Isten tiszteletre összeseregle egy gyülekezet, énekeljük fennálló énekként a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A 89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Tiszteletünket folytassuk, helyünket elfoglalva továbbra is énekmondással. A 255. dicséretünk első három versének éneklésével. A 255. dicséret így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Thank you. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányan át megaláztál, ahány éven át, ahányan rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Ámen. Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 4. könyv 20. fejezetéből, a 20. fejezet 6. versétől kezdődően a 21. verssel zárólag. Eképpen szól a fent megnevezett helyen Isten igéje. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége, és az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakaszd nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakaszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára, erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Mózes követeket küldött Kádesből Edom királyához ezzel az üzenettel. Így szól testvéred Izrael. Te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért. Atyáink Egyiptomba mentek, és hosszú ideig laktunk Egyiptomban. De rosszul bántak velünk és atyáinkkal az egyiptomiak. Akkor segítségért kiáltottunk az Úrhoz, aki meghallotta a szavunkat, és angyalt küldött, hogy kihozzon bennünket Egyiptomból. Most itt vagyunk Kádesban, a te határod szélén lévő városban. Szeretnénk átvonulni országodon. Nem vonulunk át sem szántóföldön, sem szőlőn, még kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk, nem térünk le sem jobbra, sem balra, amíg átvonulunk a területeden. Edom azonban ezt felelte neki. Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened. Izrael fiai ezt mondták neki. Az országúton mennénk, és ha vizedet innánk, magunk és jószágaink megadjuk az árát. Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni. De Edom ezt felelte. Nem vonulhatsz át. Sőt, kivonulok ellene, Edom tekintélyes haddal és hatalmas erővel. Edom tehát nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon területén, ezért Izraelnek ki kellett kerülnie. Hallottátok Istennek írott igéjét, és most helyünket elfoglalva, szívünket felemelve, feleljünk rá imádságban. Mennyi atyán, kijelented magad előttünk, és megmutatod a gondolataidat. És ezeket leírva is kezünkbe vehetjük. és ezért hálásak vagyunk, hogy mindezt megtetted Pál apostollal is, aki megfogalmazta, hogy azért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Köszönjük ezt a vígasztalást, mert ezzel megerősített hitünket és elménket, megerősíted kiválasztásunkat, megerősíted mindazt, amit a predestináció jelent számunkra. Hiszen te látod azt, hogy mint Izrael fiai számára is, mennyire kétséges mindaz, amit te szólni akarsz, és mennyire két lábon kell állnunk a hitben, ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, amit te mondasz számunkra. Köszönjük ezt a biztos állást, és kérünk, hogy erősíts meg akkor is, amikor elbizonytalanulunk, amikor megremegnek a lábaink, és kérünk, hogy vezesd oda gyülekezetünk azon tagjait is, oda magad eléd, akik még nem állnak így a hitben. Hiszen te látod, hogy mi méltatlan szolgáid lehetünk. Sőt, nem csak hogy szolgáid, hanem rabszolgáid, akiket te felszabadítasz Krisztus vére által. És ugyanígy szabadította fel bennünket, amikor a történelemben is kijelentetted magad emberek által, kegyelmi pillanatokban, amikor magunkhoz vehettük újra az úrvacsonát, amikor elvethettünk a halottakhoz kötődő misztikákat, amikor újra anyanyelvünkön először szólhatott Isten igéje. Kérünk, hogy mindezt most újra formáljád bennünk, hogy a reformáció ne csak távoli emlék maradjon számunkra, hanem élő legyen. És ahogy olvastuk is, ahogy vezetted Izrael népét a pusztában, kérünk, vezess bennünket úgy, most is, hiszen te látod, hogy nem fizikai, hanem szellemi és lelki pusztaságon átvezet a mi útunk. Kérünk, hogy jöjj és ahogy angyalod vezette a népet, úgy vezess bennünket is. Kérünk, hogy így áld meg az ige hirdetőt, és hogy az ige hirdető személyén keresztül szólhasson hozzánk is az ige, amely megelevenít, amely élővé és hatóvá tesz. Nem csak itt, hanem minden gyülekezetben, ahol most összegyűlnek gyülekezeti tagjaink is más gyülekezetekkel, és együtt dicsőítenek, dicsérnek és fohászkodnak hozzád. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésre a 168. dicséretünk 4. versével. A 168. dicséretünk 4. verse így kezdődik: kérünk Úristen Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a mi Úrunk Istenünk ezen a mai Isten tiszteletünkön szól hozzánk az előbb hallott ige szakaszon keresztül, valamint Lukács evangéliuma 14. részének a 25., 26. és 27. verseink keresztül. Most az utóbbi igeverseket olvasom, tehát Lukács evangéliuma 14. fejezetéből a 25., 26. és 27. verseket. Nagy sokaság ment Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűleli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Eddig Isten írott igéje. Két héttel ezelőtti Isten tiszteletünkön Isten beszéde szembesített bennünket azzal a kérdéssel, hogy mi hová tartunk, hová fogunk megérkezni, mi az úti célunk. Nem mondjuk ki talán, de mi sem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy a halál az utolsó állomás, s az boldog megsemmisülés lesz, amikor majd minden nehézségtől, gondtól megszabadulunk. Hallottuk azonban akkor, mit tanít a Szentírás erről, biztos, hogy egyszer meghalunk, de az is biztos, hogy utána jön az ítélet. Az Isten kérdéseire felelni kell ott. Ha csak, és itt szólalt meg, és szólal meg az evangélium, földi életünk során be nem következik az, hogy hittel komolyan vesszük, Jézus Krisztus már elszenvedte személy szerint a mi ítéletünket a kereszten, és ezért Isten már nem hajtja rajtunk végre. Akkor a mondat második fele elmarad, és mennyei dicsőség vár ránk. Arról is volt szó két héttel ezelőtt, hogy az Úr útján úgy járhatunk, hogy maga az Úr kész vezetni bennünket. És ő lát el útra valóval is minket. Múlt vasárnapi istentiszteletünkön pedig arról olvastunk, hogy ez az út pusztán vezet át, és mint ilyen viszontagságos. Felléphetnek és fel is lépnek különböző hiányok. Erről volt szó bővebben egy hete. A mai igeszakaszok alapján pedig arról kell elgondolkoznunk, vagy így is fogalmazhatnék, hogy arról gondolkozhatunk el együtt, hogy mik is, vagy kik is akadályozhatnak bennünket útközben. Mert ilyen is van. Vannak akadályok. És ezzel kapcsolatban az ószövetségi igeszakaszunkból kell felfigyelnünk egy megdöbbentő mozzanatra először is. Arra, hogy az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak, hogy nem vezethetik be a népet az ígéret földjére. És ez pedig azt jelenti, hogy ők sem mehetnek be oda. Pedig mennyi szenvedésben volt már részük csak azért is, mert ők álltak a nép élén. De hát mi történt, hogy nem mehetnek be oda? Az ige szakaszból megtudjuk azt, hogy nem volt vize a közösségnek. És ekkor Mózesre és Áronra, azaz a földi vezetőikre támadtak a következő szavakkal, miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? És miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron, amikor elhangzanak ezek a szavak, akkor nem állnak le vitatkozni a néppel, hanem mennek rögtön a kijelentés sátrának a bejáratához, és ott arcra borulnak. Azaz a feszült helyzetben rögtön Istenhez fordulnak, és az Úr válaszol nekik, és megtudják, hogy mi a teendőjük ebben a kiélezett helyzetben. Vedd a botodat, mondta az Úr, és gyűjts össze a közösséget a testvéreddel, Áronnal együtt, és a szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakaszt nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Oda hívják hát az embereket a szikla elé, és e szavakkal fordulnak hozzájuk. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakaszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Mi, azaz Áron és én, ebből a kősziklából fakasztunk nektek vizet. Mert Isten korábbi szavaiból már tudta azt, hogy ott van a víz, hogy a sziklából víz fakadhat. De Mózes most úgy mutatta be kettőjüket, saját magát és Áron, mintha ők fakasztanák a vizet. Vagyis az Úristen helyére tették magukat. Mennyivel másabb lett volna, hogyha azt mondják, Isten ad nektek ebből a kősziklából vizet. Mózest valószínűleg elöntötte a harag, látva az elkeseredett, csükket, dühöngő arcokat, az ismét zúgolódó, Reá és Áronra szitkokat zúdító embereket. Biztos, hogy ez is benne van, abban, hogy ilyen szavakkal fordultak aztán a néphez. De azon ez sem változtat, ami történt, hogy maguknak tulajdonítanak olyasmit, ami pedig az Isten ajándéka volt. Vagyis ebben a helyzetben nem Istennek adták a dicsőséget. Testvérek, mi nem szoktuk meglopni Istent így. Pedig hányszor mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságban, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindörökké, mindig tiéd a dicsőség. És mégis hányszor pályázunk erre mi emberek? Ő megajándékoz bennünket valami eredménnyel, és mi elkezdünk dicsekedni. Vagy nem dicsekszünk, mert szerények vagyunk, vagy legalábbis annak gondoljuk, tartjuk magunkat, de nem dicsőítjük őt. Szégyeljük talán bevallani az emberek előtt, hogy mi hálásak vagyunk Istennek. Visszatartjuk azt a dicsőítést, aminek pedig az ajkainkon is meg kellene szólalnia, hogy ebben az Isten gyalázó világban így is dicsőítessék Isten, hogy lássák, itt Isten cselekszik. Isten használt most engem, Isten segített meg. És ezért egyedül neki adom a dicsőséget. Szoktuk mondani többek között azt, hogy én ezt meg azt az eredményt kemény munkával értem el. Rendben van. De ki ajándékozott meg bennünket erővel, hogy keményen tudjunk dolgozni, hogyha valóban így dolgoztunk. És hogy még eredménye is legyen a munkánknak. Olyan magától értetődő a testvérek, hogy van épp két kezünk, meg olyan, amilyen értelmünk. meg hogyha van munka lehetőségünk, hogy nem hiába fáradoztunk, hogy van a munkánknak eredménye. Ez mind magától értetődő. Nem az Isten ajándéka mindez. Csak a vak nem látja ezt. És a hitetlen ember vak, lelkileg vak. És ezért magának tulajdonítja azt, ami pedig egyedül Istené. A dicsőséget, a dicsőítést, az imádatot, a tiszteletet. Aztán hogyan szoktunk mi beszélni Istenről és Istennel? Vajon nem hatja át a tiszteletlenség sokszor a szavainkat? Vagy azt a pószt, ahogyan imádkozunk? Nem volt az felesleges, hogy hívő eleink térdre borultak a nagyisten előtt, hogy maguk is hadd lássák, milyen kicsik is vagyunk mi az ő egyedülálló nagyságához képest. Egyszer tudatosan figyeljük meg azt, hogy miként mesélünk el például egy-egy történetet, ami velünk kapcsolatos. Míg amikor, mint keresztény emberek próbálunk beszámolni is egy másik hívő embernek, testvérnek, akkor is olyan ritkán fordul elő az, hogy egyértelműen és bátran Istennek adjuk a dicsőséget. Mert nem úgy mondjuk el a történetet, hogy Isten időzítette azt a találkozást, vagy azt a gondolatot ő hozta elénk, vagy azt a békétlenséget ő oldotta meg általunk, az ő üzenetét, az ő kegyelméből érthettük meg, hanem megosztjuk a dicsőséget. Persze, az ő segítsége és az ő kegyelme is ott volt, de azért az én lélek jelenlétem is. És különben is mindenki beláthatja, hogy nem akármilyen módon oldottam meg azt a feladatot. Küzdöttem át magam azon a nehézségem. Nem úgy van-e, hogy nehezen tudunk eljutni oda, hogy egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. A reformáció ünnepére készülve, bárcsak megérthetnénk, ez nem parancs, hanem olyan tény, amit fel lehet ismerni, nélküle semmit sem cselekedhetünk. Akit már megtaníthatott Isten arra, hogy mire megy egyedül, és mire juthat Isten kezében, az tudja, milyen nagy a különbség. Aki már megtanulta, hogy meddig terjednek a képességei, és mire teheti Isten őt képessé, ha használni akarja, az már fél ellopni és magának tulajdonítani Isten dicsőségét. Példa lehet ebben számunkra Keresztelő János, akiről az evangélisták írnak. Érdemes elolvasni az utolsó bizonyságtételét Jézusról. Ez akkor hangzott el, amikor már nem csak ő, hanem Jézus is prédikált. Nem csak ő és tanítványai kereszteltek, hanem Jézus is, Jézus tanítványai is. És János tanítványait, azaz az ő tanítványait, ez egyre féltékenyebbé tette. Össze is vitatkoztak egyszer-egyszer Jézus tanítványaival. Keresztelő Jánoshoz pedig oda mentek, hogy felhívják a figyelmét a fenyegető veszélyére. Mester, hát aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme ő is keresztel, és hozzámegy mindenki. Azt gondolták ezek a tanítványok, hogy János szemét fel kell nyitni. Vigyázz! Ő már is első lett, azaz Jézus első lett, és te visszacsúszol a második helyre. És mit felel erre János? Ezt mondta, elfogadom a második helyet. Hiszen mindenképpen Jézus az első, hát öröktől fogva ő az első. Én nem akarok vele versengeni. Én nem akarok a helyére törni. Hiszen az ő elsőbsége ad értelmet egyáltalán az én második helyemnek. Én érette, és előtte küldettem. És nélküle semmi értelme nem lenne annak, amit mondok, és amit teszek. És azt is megfigyelhetjük, hogy keresztelő János ebben nem kénytelen, kelletlen beletörődött, hogy másképp úgysem lehet, hát akkor. Hiszen ő maga hívta fel a hozzáérkezők figyelmét Jézusra, hogy menjetek hozzá, hiszen ő a megváltó, ő az, akit szabadítónak küldött az Isten. Menjetek hozzá, mert az jobb hely, ott mellette bele együtt. És ebből megérthetjük azt, hogy csak az tud magáról megfeledkezve beleállni az Úr szolgálatába, akiben öntudatos döntéssé élelődött az, hogy számára az első mindig, minden körülmények között csak Jézus. Keresztelő János számára az is világos volt, hogy az ember semmit sem vehet, csak ha a mennyből adatot neki. Ez kiderül, ez is kiderül a tanítványainak adott válaszból. Azt mondja, ki tudjátok, nektek tudnotok kell, hogy nem én vagyok a Krisztus, hanem csak ő előtte küldettem el. Micsoda józanság szólal meg keresztelő János szavaiban, válaszában. Mennyi alázat, és ugyanakkor öntudat is egészséges harmóniában. Mert nem azt mondja, hogy én kis senki vagyok, akár el sem jöttem volna, mert csak ő az igazi. Nem, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy én előtte küldettem el. Meghatározott feladattal, ahhoz szükséges adottságokkal, az arra kirendelt időben. Én a helyemen vagyok. Tudom, hogy mi a feladatom, és azt a feladatomat szeretném elvégezni. De ha ezt elvégeztem, még nem sok történt, mert utánam jön az, akire figyeljetek. Jó lenne, ha megtanulnánk tőle azt, hogy egészen másként tud gazdálkodni az ember az erőivel, más a szellemi közérzete, ha a helyén van, ha tudja, hogy hol a helye. Hogyha nem akarja valaki elvégezni azt, amiért Jézus jött, hogyha nem ő akarja megváltani a világot, de ha elvégzi azt, amit Jézus bíz rá, és a felelősségünk itt van, ebben van, hogy helytállok-e ott, ahová az Úr Jézus Krisztus állított engem. Végzem a magamét, és közben várom, hogy ő elvégezze azt, amit csak ő tud. Ez a lelkület jellemző rám, testvérek. Helytállok, és közben nézek előre, és fölfelé, és várom azt, amit majd ő végez. Azért én vagyok felelős többek között, hogy az ige hatása érhessen engem. Hogy olvasom-e naponta, hogy élek-e a közös ige hallgatás lehetőségeivel itt a gyülekezetben. De az az ő dolga, hogy azt a jót, amit elkezdett bennünk, azt hogyan végzi el a Krisztus Jézus napjára. Azért én vagyok felelős, hogy a gyermekem a rám bízottak, és lehet ez a szomszédom, vagy a munkatársam is, hallanak-e evangéliumot. De hogy a hallott ige mit végez benne, az már az Úr hatásköre. Ő tudja gyümölcsözővé tenni. A felolvasott ige szakaszból arról is értesültünk, és ez a második fontos mozzanat, illetve történés ebből a bibliai szakaszból, hogy Edom nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon területén. Az Úr útján járva ilyen akadályokba is ütközhetünk. Annak az Edomnak a földje terül el előttük, amelynek népével tulajdonképpen rokonok, hisz testvérnépek. Izrael népe Jákob leszármazottaiból állt, Ézsau utódai pedig az edomiták. Jákobról és Ézsauról pedig tudjuk, hogy testvérek voltak. Testvér áll a testvér határán. És ahhoz, hogy Izrael népe eljuthasson az Istentől megígért földre, szükség lenne, hogy a testvér nép átbocsássa őket a saját földjén. Legalábbis sokkal egyszerűbb lenne, zökkenőmentesebb az útjuk. De vajon miért zárták el az utat az izraeliták elől ezek az edomiták? Hallottuk, hogy az izraeliták bizonygatták, hogy úgy fognak átmenni, hogy csak az országúton nem isznak vizet, vagy ha igen, akkor megfizetik az árát. Azt tudjuk, hogy azon a vidéken nagyon nagy kincs volt a víz. De az edomiták úgy tűnik, nem hisznek az izraelitáknak. Talán bizalmatlanságból zárták el az utat előlük. Mert lehet, hogy az edomiták visszagondoltak arra, ami a két ősatya között játszódott le. Arra, amikor ősatyukat, Ézsaut kijátszotta és megcsalta Jákob. Arra gondoltak vissza talán, hogy valamikor régen meghalt közöttük a szeretet. Meghalt a becsület. Akkor tulajdonképpen nem csoda, hogy meghalt közöttük a bizalom is. Igaz, tudjuk, később Jákob megváltozott. Jelzi ezt Istentől kapott új neve is. De lehet, hogy az, ami akkor lejátszódott, az ott maradt, az edomiták lelkében nyomot hagyott. És vajon nem azért olyan szerencsétlen sok ember élete ma is, mert valami hasonló történt velük és velünk, és nem engedjük át a másikat a saját területünkön. Hogyha valamiképpen meg akarjuk változtatni az életünket, akkor vissza kell menni, és meg kell keresni a forrást. Fel kell támasztani újra a szeretetet, hogy megszülethessen a becsület is, meg a bizalom is. Az edomiták nyilván arra is gondoltak, mivel jár az, hogyha az a rengeteg ember keresztül megy az ő területükön, még akkor is, hogyha valóban megpróbálnak vigyázni. Mi lesz a veteménnyel, a növényekkel? Hát biztosan sok vizet megisznak, az állatoknak is kell, meg maguk az emberek is. Sok tehertétellel járt volna átengedni a zsidó népet. De hát, ahol szeretet van, ott nem számít a tehertétel. Csak ott számít, ahol nincs szeretet, ahol nincs bizalom. Nem ez az oka ma is a sok bezárt szívnek és életnek? Nem azért akadályozzuk a másikat, mert félünk attól, hogy sok időnket lefoglalja, hogy kellemetlenségünk lesz vele, hogy nehézségeket fog okozni számunkra? A mi földünkön azonban átment valaki, aki egészen másképpen gondolkozott. Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus. Ő átengedett mindnyájunkat a szívén, pedig mennyi kárt okoztunk az ő vetéseiben. Hányszor rátaposunk a szívére, és ő mégis befogadott minket a szívébe, mert szeretett bennünket. Úgy átengedte ezt az egész világot a szívén, hogy azt is megengedte, hogy átszögezzék a kezét, és átdöfjék a szívét. Hogy összetaposták szent szívét, de ő azt mondta magáról, én vagyok az út. Azt akarta, hogy az ő szívén át minden ember, én is, te is, Istenhez jussunk. Mi hányszor nem engedjük át egymást. Nem csak elzárjuk egymással szemben az Istenhez vezető utat, nem csak kerülésre kényszerítjük egymást, hanem egész szakadékokat képezünk Isten és a másik testvér között, akinek pedig a mi segítségünkre lenne szüksége, és aki éppen bennünk csalódik. Út helyett szakadékok lesznek. Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy meghaljon a Golgotai kereszten, és az ő keresztfája híd legyen. Azok fölött, a szakadékok fölött, amelyeket mi egymást át nem eresztő testvérek képeztünk a magunk életében. Ő azért jött tehát, hogy híd legyen. És azért áll most is ott, a szívünk kapujában, hogy nyissuk meg számára a királyok útját, ahogyan az Ószövetségi igeszakaszban hallottuk ezt a kifejezést. És nem mondjuk neki azt, hogy nem engedjük át. Mert egyszer majd mi fogjuk kérni, hogy ő engedjen át. És akkor mit fog ő felelni nekünk? Engedjük hát át. Engedjük be egészen a szívünkbe, hogy majd ő is átengedjen bennünket. Akkor, amikor majd meg kell állnunk, amikor majd eljön a mi halálunk pillanata, és az ő nyomában engedjünk át minden testvért. Azért, hogy a szeretet az növekedhessen. Elsősorban itt közöttünk, de aztán ezzel a szeretettel tudjunk menni ki a világba is. Lukács evangéliumából hallottuk Jézus Krisztus szavait. Azokat a szavakat is hallottuk, amelyek nagyon keménynek tűnhetnek. Amikor azt mondja, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvérét, sőt, még a saját lelkét is. Nem lehet az én tanítványom. Egy pontosan arról beszél Jézus Krisztus, hogy nyissuk meg a szívünket előtte úgy, hogy ő tölthessen be egészen, hogy ő lehessen az első számunkra. Hiszen ez a gyűlölet szó nem azt jelenti, hogy utáljuk, hogy úgy gyűlöljük a mi szeretteinket, mint ahogy mi, ha a gyűlölet szót halljuk, akkor arra gondolunk, hanem azt jelenti, hogy még előttük is ott kell, hogy legyen az élő Isten, azaz Isten legyen a legelső számunkra. Így hívhat bennünket az a Jézus Krisztus, aki átengedett bennünket a szívén, aki hagyta, hogy a szívét feldújják, hogy mi is így nyissuk meg a szívünket előtte, hogy mi magunk is haladhassunk előre ezen az úton, és egymást is segíteni tudjuk, hogy megérkezhessünk, egymás kezét fogva, őt dicsőítve, boldog énekkel a célba. Amen. A 230. dicséretünket keressük meg. És a 4.-5. verszakait énekeljük. 230. énekünk. 4.-5. verszakait énekeljük. A 4. így kezdődik. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. Istenünk, hadd magasztaljunk most is téged azért, hogy te mindent megtettél, értünk. Mindent megcselekedtél azért, hogy mi a mennyei hazafelé tartassunk. Elénk adtad ezt a boldog célt. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy te magad vezetsz az úton. Köszönjük, hogy te újra és újra megmutatod szeretetedet, és megbizonyított hatalmadat is. Köszönjük neked, hogy a nehézségek között is, talán akkor még inkább rácsodálkozhatunk arra, hogy ki is vagy te valójában. Bocsásd meg, hogy mégis olyan kisítőek vagyunk. Bocsásd meg, hogy olyan földhöz ragadtak vagyunk. Bocsásd meg, hogy annyira nem merünk számítani rád, hogy olyan nehezen tudjuk felemelni a tekintetünket, hogy sokkal inkább vonzzák mindazok a mi tekintetünket, amik itt körülvesznek bennünket. És hogy sokszor a gyengeségünknek is, a kicsinségünknek is ilyen megkötözöttjei vagyunk, hogy csak azt látjuk, hogy mennyire kicsik, erőtlenek vagyunk. De arra már nem gondolunk, hogy te mire vagy képes, és mit tehetsz velünk, hogyha mi egészen rád bíznánk magunkat. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, hogy mi is olyanok vagyunk, mint az akkori népet, amely ott a pusztában vándorolt. Hogy nem tudunk az ígéretekre tekinteni, azokkal számolni sem. Bocsásd meg, hogy nem is nagyon tudunk előre tekinteni, csak mindig, ami éppen a szemünk előtt van, azt látjuk. Vagy ha netán mégis előre tekintünk, akkor pedig az aggodalmaskodás rabjai leszünk. Tele lesz a szívünk félelemmel, hogy mi lesz, hogy lesz. Urunk, köszönjük neked, hogy most azt is megmutattad nekünk, hogy milyen akadályok kerülhetnek elénk ezen az úton, és hogy megláthattuk azt, hogy igazából saját magunk, a saját énünk, hiúságunk, dicsőségbágyunk is, a saját önzésünk is akadály lehet, hogyha nem adjuk mindezeket is a te kezedbe, nem visszük oda imádságban eléd megvallva, és nem kérjük azt, hogy adj szabadítást nekünk. És megláthattuk azt is, hogy bizony egymást is gátolhatjuk, egymást is akadályozhatjuk ezen az úton járva. Ó, könyörülj meg rajtunk, hogy ne így legyen. Könyörülj meg rajtunk, hogy ehelyett elsősorban a te kezedbe tudjunk belekapaszkodni, de aztán így tudjuk megfogni egymás kezét is, és egymást segítve, a terheket megosztva, hadd menetelhessünk mi a drága cél felé, a megígért hazafelé. Urunk, így kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg gyülekezetünkön, kicsinyeken, fiatalokon, felnőtteken, idősebb testvéreken, mindnyájunkon. Hogy engedjük, hogy amit bennünk külön-külön, személy szerint el akarsz végezni, azt megtehesd. Urunk, imádkozunk hozzád külön, a betegekért, az egyedül maradtakért. Könyörgünk most hozzád azokért is, akiknek meg kellett állniuk az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett. Te töröld le a könnyeket. Mutasd meg nekik is hatalmadat és szeretetedet, hogy te valóság vagy, hogy te szabadító, vigasztaló Úr vagy. Légy velük is így, irgalmas, könyörülő szereteteddel. Urunk, áld meg kérünk a délutáni szeretett vendégségünket is, a holnap esti ünnepi istentiszteletünket is. Áld meg kérünk minden alkalmunkat, hogy te lehess a középen, és hogy minden szem rád szegeződhessen. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívjuk vissza a testvéreket már ma délutánra. 5:30 kezdettel szeretett vendégséget tartunk itt a templomunkban. Ezen a szeretett vendégségen Molnár Sándor cserépfalui lelkipásztor szolgál közöttünk előadással. Előadásának címe a Magyar Protestáns Kegyesség Változásai a 20. században. Tehát ma délután 5:30 kezdődik ez a szeretett vendégség. Szívesen vesszük azt, hogyha a testvérek süteménnyel hozzájárulnak a szeretett vendégséghez. Ezen kívül, hogyha az asszonytestvérek közül néhányan egy 1/2 órával hamarabb tudnának jönni, akkor azért is hálásak lennénk, hogy előkészítsük a szeretett vendégséget. Holnap este 6:00 kezdettel reformációi ünnepi istentisztelet lesz, szintén itt a templomunkban, ahol is Rőzse István evangélikus lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Szerdán, a szokott időben, tehát 9:00-tól megtartjuk nyugdíjas délelőttünket, csütörtökön este 6:00 kezdettel biblia óránk lesz. Szerdán este még 6 óra 15 perckor elkezdjük a felnőttek számára a konfirmációi előkészítő órát. Pénteken a gyermekek számára viszont, mivel őszi szünet van, ezért elmarad most a konfirmációi előkészítő óra. 6 órától ifjúsági biblia óra lesz viszont, és 7 órától pedig a bibliakört tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekbiblia órát. Sok szeretettel várjuk a testvéreket. November 9-én este 7 órai kezdettel Pálhegyi Ferenc keresztjén hívő pszichológus következő előadására. Ennek az előadásának a címe ugyanaz, amit már meghirdettünk, azért, mert amikorra meghirdettük, az első időpontban nem tudott jönni Feri bácsi, és ezért helyette filmvetítés volt. Így tehát a november 9-i esti előadásnak a címe változatlanul szituatív, humanista és jézusi etika. Hirdetem még a következő rendkívüli alkalmakat, tehát a megszokott gyülekezeti alkalmakon kívülieket. November 13-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit. Erre meghívót adtunk a hittanús gyerekeknek, illetve családjaiknak, a vasárnapi gyermekórás gyerekeknek és családjaiknak. November 20-án délutánra is sok szeretettel várunk mindenkit. Délután 4 órára, amikor is a szeretetről, illetve arról, hogy hogyan közölhetjük, hogyan adhatjuk mi igazán tovább a szeretetet, lesz szó, és ebben segítségükre lesz Bán Zsuzsanna testvérünk, aki gyülekezetünk tagja, és a Károly Gáspár Református Egyetem tanára. Tehát november 20-án délután 4 órától lesz ez a szeretet vendégségünk. Hirdetem azt is örömmel, hogy a Kamara Erdei Idősek Otthonában evangelizációs hetet tartunk november 7-től 11-ig, minden délután 4 órakor. Lesz tehát alkalom, minden nap más ige hirdető hirdeti Isten igéjét. Pénteken úrvacsora osztással fejeződik be ez az evangelizációs sorozat. Aki tehet, illetve akinek az időbeosztása olyan, annak a figyelmébe ajánljuk tehát ezt az evangelizációs sorozatot. November 7-től 11-ig minden délután 4 órakor a Kamara Erdei Idősek Otthona B épületének a foglalkoztatójában. Az iratterjesztést is a testvérek figyelmébe ajánlom, és most különösképpen is hirdetjük azt, hogy megrendelhető Szaszák Imre október 3 és 7-e között tartott evangelizációjának hanganyaga kazettán. Ezen kívül megrendelhető a 2006. évi bibliaolvasó kalauz, képes Kálvin kalendárium és a református fali naptár legkésőbb november 13-áig. A Presbiter című folyóiratnak is megérkezett a legújabb száma, ezt is megtalálhatjuk hátul a kijáratnál. A presbiter választással kapcsolatban hirdetem azt, hogy azoknak a testvéreknek a bemutatása, akik jelöltek, és el is vállalták ezt a megbízatást, jövő vasárnap lesz, tehát jövő vasárnapi istentiszteletünkön kerül sor az ő bemutatásukra. Hirdetem azt is, hogy maga a választói közgyűlés pedig november 13-án lesz az istentiszteletünkhöz kapcsolódva, tehát itt délelőtt a templomunkban. És Eddig a jelöltek közül a következő testvérek vállalták el a presbiteri megbízatást. Csille János, Dankházi Zoltán, Dóci Ferenc, Nikolai Elemél, Rind Ferenc, Nyíri Éva, Sütő János és Varga András testvéreink. Kérem azt, hogy még továbbra is hordozzuk imádságainkban ezt a folyamatot, illetve ezt az ügyet. Hordozzuk azért is, mert egyelőre gondnokjelöltünk nincsen, és pótpresbiterek, tehát pótpresbiter jelöltek sincsenek, ami valami olyasmit jelent most, hogyha visszagondolunk az Isten igéjére, és az abból hozzánk most elhangzottakra, hogy nincs mindenki a helyén a gyülekezetünkben. Keressük a helyünket. Keressük a helyünket, hogy aztán tényleg megvalósulhasson az, amiről szó volt. Hogy összefogva mindenki a maga helyén, ahova az Úr Jézus Krisztus akarja állítani, ott hűségesen helytállva cselekedhessük azt, ami az Istennek kedves, vihessük az evangéliumot ki az emberek közé is, és így haladhassunk valóban ezen az úton, hogy meg is érkezhessünk a célhoz. A testvérek közül talán többen észrevették azt a plakátot a belső hirdető táblánkon, amely plakát azt közli velünk, arra hívja fel a figyelmünket, hogy a mai felsegpénzünkkel a budapesti teológiát, tehát a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karát támogathatjuk. Tehát a felsejben, nem a diakóniaiba, hanem a rendes felsejünkben most erre a célra tehetjük be az adományainkat. Múlt vasárnapi perselypénzünk 14.918 forint volt, a diakóniai perselyben pedig 10.610 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és engedjük, hogy tovább vihessen ő ezen az úton, hogy a külső munkáinkkal, tehát az átalakítási munkáinkkal is haladhassunk az ő dicsőségére. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kolbai Rudolfné, Sélei Katalintól búcsúztunk, aki 1923. október 18-án Dévaványán született, és ezesztendő október 18-án Budaörsön hunyt el. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, békességet és vigasztalást minden megszomorodott szívű testvérünknek. Most pedig a 479. dicséretünket keressük meg, 479. énekünket énekeljük mind a négy verszakával. Az utolsó, tehát a negyedik verszakot majd fennállva, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.